a katonai cipőtalptól, tehát, hogy egy a kommunikációban. És pont ez a finomság, ez az érzékenység, és ennek a napi szintű megmutatása az, ami szerintem egy nagyon, nagyon érdekes feladat számotokra, hogy hogyan lehet csendben kiabálni, hogy suttogva hangosnak lenni.
Ez bizony sokféle reagálás van. Ilyesfajta agresszióra, erőszakos kommunikációra nagyon sokféle válasz adható. Nagyon érdekes, a háttértársaságnak van egy viszonylag friss pár hónapos fölmérése, és ez például azt mutatja, hogy a magyar társadalomnak tulajdonképpen a kétharmada elfogadja az LMBTQ betűi alá besorolható emberek különösségét, és elfogadó vagy befogadó ezzel kapcsolatban. Mégis van egy hétköznapi kommunikációs szint, amikor kontroll nélkül beszélünk, és bizony ott kijönnek olyan mondatok, meg olyan megnevezések, amelyek sértik a másikat. Ez egy interpersonális kapcsolatban nap mint nap előfordul. Borzasztó nehéz ezzel védekezni. Ugye azt a példát szokták felhozni, hogyha egy munkahelyen egy meleg férfi újra meg újra kénytelen végighallgatni a munkatársai nőkkel kapcsolatos, akár csak nőkkel kapcsolatos véleményeit, meg sztoriait, meg nem tudom én, akkor nyilván behúzza fülét, farkát, és inkább nem szólal meg, mert hát hiszen ő nem rendelkezik ilyen élményekkel. Ez egy hétköznapi kommunikációs szint. Én azt gondolom, hogy ezt viszonylag könnyebb kezelni. Amit nehezebb kezelni, az a társadalmi szintű kommunikáció, az a közbeszéd, ami például a mai magyar közéletben folyik, de hivatalos helyekről tekintéllyel, úgymond tekintéllyel rendelkező vezetők részéről. Na ez a nehezebb ügy. Az első, az azt gondolom a hétköznapi szinten valóban kezelhető.
Várj, Laci, azt mondod, hogy az egyén és a társadalom szintjén akkor ez másként működik, és Ágnes bólogat itt a stúdióban.
Igen, azt gondolom, hogy igen.
Uh-huh. Ez érdekes.
Azt gondolom, hogy igen, és ez tulajdonképpen megnyugtató, vagy mondjuk inkább azt, hogy reménykeltő, mert az ilyesfajta agressziók szerencsére elég ritkák. Én legalábbis azt gondolom a különböző megnyilvánulások, Facebookon olvasott vélem, nagyon sok csoport munkáját követem kívülről, nem nagyon kotyogok bele semmibe, ha nem kell. De látom, hogy ilyesfajta konfliktusokról nagyon kevesen adnak számot, ami ahol az a közösség, ahol gyakrabban fordul elő, ez a transzszexuálusok közössége, ahol hát bizony az egészségügytől kezdve a bevásárláson át, szóval nagyon sok, ugye a mindennapi mozgásuk során ők sokkal gyakrabban találkoznak ilyesmivel. Tehát itt ezen a szinten, mondom, hétköznapi szinteken ez a dolog, ez talán kezelhető, és talán oldódik.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert akkor ez azt jelenti, hogy ha az egyénbe gondolkodunk, akkor igazából az egyének befogadóak, elfogadóak a szivárvány színre, ahogy az én gyerekeim korosztálya mondta, hogy kit érdekel, tehát egyáltalán őket nem is érdekli, hogy mi erről akarunk ebben, őket sem érdekli, hogy úgy egyébként osztályon belül, vagy közösségen belül kinek mi a nemi identitása. És ez nagyon fontos akkor, amit mondasz, mert akkor ezek szerint igazából mégiscsak mi vagyunk többen. Tehát nem a kormányzati propaganda, nem a nagy hang, nem az győz, akkor mégiscsak a suttogó virágok vannak többen.
Igen, természetesen én azt gondolom. Hadd mondjam a saját lányom példáját, jó? Nagyon röviden, aki most már Londonban él 12 éve, és 9 vagy 10 évvel ezelőtt itt Kecskeméten nagyon szép esküvője volt a feleségével. Aztán mind a ketten Londonba mentek ki vissza, és élik a mindennapi életüket gyönyörűen. Soha semmilyen ilyenfajta konfliktussal nem is akart foglalkozni. Én ilyen rossz szülő módjára mindenféle civil aktivizmusban benne voltam életem során több évtizedig, és próbáltam őt bevonni, és egyszer azt mondta nekem, hogy apa, engem ez nem érdekel, én élni akarok természetesen. Tehát miután nem csinál magának problémát, és ez nyilván kisugárzik. Hát persze Londonban talán ez könnyebb. Vagy ugyanilyen példa lehet, én néhány évig a melegség és megismerés programban óratartó, vagy foglalkozásvezető is voltam. Jó néhány középiskolai foglalkozáson ott voltam, és meglepett, hogy a fiatalok, középiskolás korú fiatalok mennyire elfogadóak ez ügyben, és mennyire nem jelent nekik problémát ez a dolog. Az osztálytársaikról általában tudták, hogy melegek, leszbikusak, vagy éppen transz, valamiféle ilyen transz beállítottságúak, és nem igazán volt probléma. Nem nagyon emlékszem olyasmire, amikor arról számoltak volna, vagy beszóltak volna egy foglalkozáson, éppen ellenkezőleg. Tehát sokkal nyíltabb a fiatalabb korosztályban most a kommunikáció erről, ez is elég reménykeltő dolog. Ezt mondom a háttértársaságnak az adott felvételei igazolják is. Úgyhogy mondom, tehát ez a szint nekünk igazából egy olyan fajta megközelítést igényel, hogy nem okoz nekünk gondot erről beszélni, meg visszakérdezni, meg rákérdezni ügyekre. Néhány hete, nem is tudom, három hete, itt Kecskeméten az itteni LMBTQ közösség, a Cifra LMBTQ közösség tartott egy kétnapos tréninget, ami az erőszakmentes kommunikációra készítette fel a jelentkezőket. És döbbenetesen jó volt. Tehát, hogyha ilyenfajta élményeket, tudást kapnának ráadásul ezek a fiatal emberek, vagy akár fiatal középkorúak, tehát egy 20-as, 30-as korosztály, az azt gondolom, hogy tovább segíthetne ezen az oldódáson. Ugye, amivel nehéz mit kezdeni, azt mondom, az a közbeszéd, a hivatalos közbeszéd és kommunikáció.
Ez viszont azért jó, mert akkor igazából a hivatalos közbeszéd és kommunikáció ellen fordítja azokat is, akik a statisztika szerint többen vannak, mint akik elítélik ezt. És akkor Ágnes, most tőled kérdezném, hogy akkor azok alapján is, amiről most a Lacival beszélgettünk, a ti csoportotoknak a feladata akkor igazából az, hogy a szülőket és a hozzátartozókat segítsétek. Tehát mert nem is az elfogadást kell ezek szerint annyira erősítenünk, hiszen a társadalom belül, ahogy a Laci mondta, magasak a számaink, tehát jóval többen elfogadóak a fiatalok körében szintén. Viszont amikor van megszületik ez a probléma, vagy ez a helyzet, nem hívom problémának, elnézést, ez a helyzet, amikor jön a coming out, az előbújás, ahogy ti nevezitek, na, akkor jöttök ti, ugye? Előtte, utána és közben is már bólogatsz.
Igen, hát valahol azért ez mégiscsak probléma, nem az a probléma, hogy a gyermek meleg, vagy bármilyen LMBTQ, vagy bármilyen mássága van, hanem az a probléma, hogy ezt a társadalom hogyan kezeli, hogy a gyerek, amikor előbújik, akkor is attól fél, hogy a szülője mit fog mondani, igen. Hogy fog reagálni. A szülő majd attól fél, hogy a család, meg a szélesebb körben az ismerősök, a barátok, a kollégák mit fognak szólni, mert ugye óhatatlan, hogy az ember a munkahelyén, vagy bárhol beszélget, akkor kérdezik, hogy mi van a gyerekeddel, van-e már fiú, van-e már lány, mikor lesz az esküvő, miért nincs gyerek. Tehát, hogy ezeket az ember mindig így végig gondolja, hogy ezekre majd mit fogok válaszolni?
Szomszédok, ugye?
A szomszéd, igen. Mit fogok majd válaszolni? És ehhez nem csak úgy adunk, hogy erre van valami recept, hanem az, hogy egymásnak elmeséljük a történeteinket, és ebből tudunk tanulni, hogy mik azok a dolgok, amikkel ezeket valahogy elsimítjuk. És akkor, tehát, hogy de azon kívül azért én azt is mondanám, hogy ugyan optimisták vagyunk abban, hogy mi többen vagyunk, és hogy a közbeszéd kevésbé elfogadó, azért az egy nagy probléma, és az is egy probléma, hogy az oktatásban, ugye ma már nem lehet erről beszélni.
Ja, igen.
Hogy nem mehetünk. Én élőkönyv is vagyok, és nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy pontosan mit jelent az élőkönyv.
Hát ez a 251 Fahrenheit film alapján? Elmesélem a könyvet, amit olvastam, vagy megőrzöm a történeteket.
Nem. Az élő könyvtárban olyan élő könyvek vannak, akik különböző kisebbségeket képviselnek körülbelül. Tehát vannak LMBTQ emberek, akkor romák, menekültek, mozgássérültek, mindenféle kisebbségből, és elmegyünk különböző helyszínekre, akár oktatási intézetekbe, de most már főiskolába, vagy főiskolákra, egyetemekre, vagy ilyen nyitott tereken is tudunk már szervezni ilyen élő könyvet, és akkor minket, mint könyveket tudnak olvasni azok, akik irántunk érdeklődnek. És akkor elmeséljük nagyon röviden a történetünket, és akkor lehet kérdezni.
Fantasztikus, tehát élőkönyvek vagytok.
Igen. Na most én szoktam menni élőkönyvnek is, és már elfelejtettem, hogy miért akartam ezt elmesélni. Tehát mindenképpen, ja igen, hogy mi egymásnak is elmeséljük ezeket a történeteinket, és ezzel tudunk segíteni. Ha ilyen élőkönyvnek megyünk, akkor pedig olyan emberekkel találkozunk, akik esetleg nem ismernek mondjuk LMBT embert, vagy mozgássérültet, vagy egy cigány embert közelebbről, és akkor olyan dolgokat is megkérdezhetnek, amiket úgy az ember nem mer megkérdezni. Hogyha viszont ez a célja pont a beszélgetésnek, akkor megmeri kérdezni.
Igen, az volt a kiinduló pontja az élőkönyv történetének, hogy nem engedik be az érzékenyítést az gyermekek intézményeibe semmilyen formában sem. Tehát ez
igen, most próbálkozunk azzal, hogy szülői munkaközösségeket keresünk meg, mert hát ők felnőttek, nekik el lehet mondani, nekik be lehet ezt mutatni, és ezen keresztül aztán ők elfogadóbbak lesznek, vagy elfogadóak lesznek a saját gyerekeikkel, vagy a gyerekeik barátaival. És,
tehát kihozzátok az iskolából tulajdonképpen,
igen,
vagy
igen,
a közintézményből ezeket
vagy
a
hát olyan iskolába, ahol azért befogadóbbak. Uh-huh. Tehát vannak azért ilyen nyitott iskolák, ahol mondjuk a szülőknek ezt már szülők.
És az egyik kedvenc programom, amit láttam a Facebook oldalatokon, és már a kép is megindító, az az Ölelj meg, az igen, ölelés program. Mesélj erről, kérlek, egy pici idő.
2017-ben azon a Pride-on, ahol én a beszédet is mondtam, ott jött egy lengyel csoport, meghívtuk őket, és ők hoztak ilyen táblákat magukkal, amire a másik oldalára ráírogattuk magyarul is, hogy ezek mit jelentenek, mert ezek lengyel nyelvű táblácskák voltak, ilyen nagy szívecskék, és ezeken ilyen kis jelszavak, mert hogy szeretlek, elfogadlak, úgy vagy jó, ahogy vagy, az én gyermekem, vagy az én lányomnak a legjobb felesége van, meg ilyenek, és hogy gyere, ölelj meg, gyere, anya, átölel. Úgyhogy ezeket a táblákat visszük magunkkal a felvonuláson, és akkor egy ölelőpontot hozunk létre, mondjuk most majd a civil faluban, és akkor oda jönnek az emberek, nem csak a fiatalok, hanem most már azért idősebben is felmerik vállalni a másságukat az emberek, és akkor jönnek, és megöleljük egymást, és ez nagyon jól esik annak is, aki kapja, és annak is, aki adja. Tehát én ezt a lengyel szülői csoporttól láttam, és hát mikor ezt én megláttam, akkor igen, azt mondtam, hogy hát ezt muszáj átvennünk.
Igen, igen, ez a képeken is annyira átjön, Ágnes, tehát igen, egyszerűen benne van a képnek.
Igen,
a,
igen, az nagyon szeretjük.
Igen, nagyon picit.
Nem csak mi szeretjük.
Ja, persze, hát...
Nem csak... Hanem épp a napokban készítjük elő a Budapest Pride-on, a civil faluban az eseményt, az ölelőpontot is, és válogattam egy-két éves videókból, amiket csináltam a korábbiakról, és teljesen én is újra meghatódtam, meg lepődtem azokon a képeken, ahol a fiatal, idősebb emberek rohannak oda, mennek oda, és keresik ezeket az ölelőkarókat, ölelőkarókat.
Karókat és táblákat, igen.
Szóval, és sorba állnak, hogy egy ölelést kapjanak, és mosolyogva megy el mindenki, és szóval egészen felemelő élmény látni is kívülről a dolgot, benne részt venni, meg nagyon, hát volt, hogy én is ölelgettem ott embereket, nagyon. Mert nem csak gyere anya megölel van, hanem gyere apa megölel is van.
Ja persze, pólóink is vannak.
Hát a lényeg, hogy a család, tehát ez nagyon fontos a ti csoportotokon belül, igen, illetve a ti tevékenységeteken belül. Nagyon pici időnk maradt, hogy a programjaitokról még beszélgessünk, illetve azokról a felületekről, ahol elérhetnek benneteket, ahol kapcsolódhatnak ehhez, ahol akár ilyen ölelőpontos képeket is lehet látni, ami valóban messziről is megindító minden pillanatában. Ilyen, tehát nézzük akkor, hogy azt tudom, hogy június 15-én, tehát most hétvégén lesz egy programotok, a Pride-on ugye külön ölelőpontotok lesz, és külön vonultok. Ha erről beszéltek még egy picit, igen, akkor ezt köszönöm. Igen.
Szóval 15-én lesz az országos családi nap, amit most már ugye 7 éve rendezünk meg minden évben. Még volt egy-két év, amikor 2 is volt, mostanában csak egyet, mert akkor így mindenki eljön, és akkor így egyszerre ezt meg tudjuk szervezni. A Pride-on pedig, ja, még azt hozzáteszem, tehát a családi napot a Szimpozion Egyesület is segíti. A mostani programunk a Pride-on pedig simán a csoport is az ölelőponttal jön. Lesz kisvasút, ami azoknak szól, akik nehezebben mozognak már, mert hát azért a szülők között már van olyan, aki már nehezebben mozog, és akkor 13 személy tud kis vonaton végigvonulni a Pride útvonalán, és akkor a civil faluban találkozunk a többiekkel, ahol az ölelőpont lesz, és ezen a programon nem csak az ölelőpontunk lesz, hanem beszélgetés, társasjáték, információ átadás, kiadványokat tudunk adni, a miénknek az a címe, hogy Szülők a szivárvány alatt, és akkor megkérlek, Laci, hogy te pedig ezeket a pontos neveket mondjad, mert én azt sose tudom megjegyezni.
Jó, szeretnék még egy kicsi propagandát csinálni a családi napnak, mert az belül elnézést. Az élőkönyvtár mellett azt megelőzően közben előadások is zajlanak, ahol tényleg szakértők beszélnek olyan aktuális problémákról, amelyek nagyon kicsit szélesebb kört érintenek. Az egyik ilyen előadónk éppen Perint Falvi Rita, aki az egyház és az LMBTQ kérdések szakértőjeként, ugye elég széles körben ismert ő a papi egyházi abúzusok ügyében, témakörében, tehát az asztalra nagyon fontos dokumentumokat és könyvet írt erről teológusként. A másik ilyen előadás, ami nagyon fontos, ez a transzexuálisoknak szól igazán. Ugye itt a névváltoztatással, egyáltalán a nemi megerősítő műtétekkel kapcsolatos kormányzati politika miatt nagyon nehéz helyzetben került transzexuális embereknek. Nagyon, nagyon fontos és érdekes, hogy mi van az egészségügyben ezzel kapcsolatban, milyen tiltások és visszataszító megközelítéseket és törvénykezést folytat a kormány ezügyben. És erről Bárdos Noémi fog beszélni, aki... Bordás Noémi fog
beszélni.
Van olyan
felület, olyan front, ahol elérhetik a programotokat, hogy részletes...
Igen, természetesen mondom. Tehát van egy nyílt Facebook oldalunk, ennek az a neve, hogy LMBTQI gyermekek szülei és támogatói, és hogyha valaki erre az oldalra rákeres, nagyon könnyen megtalálható egyébként, nyilván az LMBTQI gyermekek kifejezés alapján. Ha valaki ezen az oldalon böngészik, akkor rögtön a tetején talál egy gombot, amelyet megnyomva rögtön egy csoportjelentkezést is kérhet. Mert ugye van egy zárt csoportunk, ez az az 1300 tagú csoport, amiről Ági sokat beszélt, és amit ő alapított. Ennek van új neve, de ez ne zavarjon senkit. Az a lényeg, hogy aki most először szeretne egy ilyen közösségbe bekerülni, akkor a nyílt oldalon keressen meg minket. Van egy rövid három kérdés, igazán 15 másodperc alatt megválaszolható, beengedjük a csoportba, és utána klubiszkolhat az élményekben, meg az esetleges létrejövő párbeszédben.
Sajnos véget ért, igen, ennyit tudtunk beszélni erről, úgyhogy akkor ezen a csoport, tehát LMBTQI szülei és gyermekei.
LMBTQI
személyek.
Akkor még egyszer gyorsan, tehát a nyílt oldal az LMBTQI gyermekek szülei és támogatói. És onnan lehet bejutni a még egyelőre LMBTQ
zárt csoportban.
Na.
Értettük. Sajnos lejárt a műsor.
Igen, jó. Zárt csoportban.
Amit erre tudtunk szenni. Ágnes, látom, hogy még van egy fontos mondatod. Nincs.
Nem, nincs. Majd jövünk.
Majd jöttök még. Így van, pontosan, hiszen az emberek vagyunk, nem propaganda pályázatban. Mind a ketten közösen szerepelünk, mi, mint média, hogy közvetítsük. Igen. Ti pedig, mint egy nagyon aktuális és nagyon társadalom belül fontos szerepet ellátó civil szervezet. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok, hogy első fejezetként beszélgetni tudtunk erről a témáról, és visszavárunk benneteket. Gyémánt Ágnes, Plánk László, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok ma.
Mi köszönjük.
És feltéptük a fóliát ma is.
Igen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük.
a sorból és bátran előttem megy. Mert tudom, hogy jöhetsz még te is a fénnyel, vagy lehetek én is az az egy, az az egy. Lehetek én is, lehetek én is az egyetlen, kinek szíved még még soha nem tapasztalt mértékben. Korlátok nélkül növekszik egyre, azt a gócsférán áttör a végtelenbe. Lehetek én is, lehetek én is az az egy, az az egy. Lehetek én is, lehetek én is az egyetlen.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
És akkor most következzen Reni, Szotyi és Mrs. Kalambó, mégpedig Kanadából. Hallgassuk a legfrissebb kalandjait, most már sorozat szereplők itt a Civil Rádióban, én imádok velük beszélgetni, nekem éppen szerda hajnal van, neki pedig kedd este, amikor ebbe belekezdünk, hallgassuk is meg. Egy hatalmas útra vállalkoztatok az elmúlt időszakban. Ha jól emlékszem, összesen 38 napot voltatok úton. És abból, ami tudom, hogy a közösségi oldaladban egy kérdés is volt, hogy vajon 38 nap alatt hány államot, hány látnivalót és hány kilométert lehet megtenni. Akkor én ezt nem is lövöm le, ezt a politikát. Akkor 38 nap alatt, amit erről az útról tudni.
Jó, hát puskázok, mert ezek nekem fel vannak írva, mert nagyon rossz vagyok ezeket megjegyezni. És nagyon rossz vagyok naplót is írni, mert aznap már minek hülyeség, mindenre emlékszem, két nap múlva, meg hol voltunk tegnap előtt, várjál? Összesen 12.613 kilométert mentünk.
Ezt mondjuk mondod, Magyarország, Kanada kétszer. De úgyis, hogy oda-vissza. Ugye, hogy körülbelül igen. Valami értékünk legyen, igen, és mindez négy keréken.
Igen. Ugye ez az, amit mindig mondunk mi is, meg szerintem nagyon sokan, akik az USA-ban élnek, hogy ezek akkora országok, akkora távolságok, hogy európai viszonylatban annyira nehéz ezt megérteni, hogy megyek 2000 kilométert, és még mindig ugyanabban az országban vagyok. Furcsa lehet. De hogy igen, mentünk 12.000 kilométert, 6 vagy 7 államon keresztül, de nem mindegyik államban álltunk megnézelődni, Montanán és Idahón például, csak átvezettünk, hogy minél hamarabb leérjünk a sivatagból melegbe, mert a lefele úton Kanadából mindig lefeküdtünk, jaj, de jó idővel felkeltünk, és be voltunk borítva hóval, azt nem szerettük volna tovább, úgyhogy gyorsan lementünk Utahba a sivatagba.
Ha van egy mondat, amivel magát az érzést összefoglalja, az indulásnak a vágya, hogy akkor vágjunk neki, és az útnak az élménye, meg az érkezésnek az élménye, tehát az utána és az előtte érzés, hogy...
Az a baj, hogy az indulás előtt közvetlenül mindig úgy vagyunk vele, hogy aj, de úristen, elindulni, az mindig olyan nehéz, de aztán persze, amint már úton vagyunk, akkor imádjuk az egészet, de az, valamiért az elindulás az mindig olyan nyögvenyelős, pedig ilyenkor nem is kell egy reptéri biztonsági dolgon átmenni, amit általában nem szoktunk szeretni. De az utólevés az, az legyen nyugalom inkább, hogy nem kell igazán a munkáról gondolkozni, nem kell az itthon, nem kell a mosogatáson gondolkozni, nem kell a mindennapi teendőkön gondolkozni, tényleg csak azon agyalunk reggel esetleg, hogy akkor most hova menjünk, meddig menjünk, mit nézzünk meg.
Akkor ez a klasszik